Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, eljöttünk ide a Te Szent Házadba, hogy hódoljunk előtted. Hódoljunk előtted és imádjunk Téged. Imádjunk Téged, és örvendezzünk Te benned. Köszönjük Te néked azt, hogy jöhetünk hozzád úgy, amint vagyunk. A hálaadásunkkal is, az örömeinkkel is, a kéréseinkkel is, a bocsánat kéréseinkkel is. Köszönjük Te néked azt, hogy ránk tekintesz, és Jézus Krisztusért úgy bánsz velünk, ahogy arra leginkább szükségünk van. Köszönjük néked a Te igazságodat, köszönjük néked a Te kegyelmedet, köszönjük néked a Te szeretetedet, amikkel hozzánk fordulsz ebben az órában is. Kérünk téged arra, hogy a Te áldásod legyen most egyen-egyenként mindnyájunkon, bárhogyan és bárhonnan jöttünk volna is ide, bármi hozott volna is bennünket össze ezen a helyen. Áldj meg bennünket külön-külön, és add, hogy más emberként mehessünk el innen, mint ahogy ide bejöttünk. Kérünk téged arra, hogy ébreszd fel szívünkben az irántad való hitet. Teremts bennünk irántad való szeretetet, s ha ezek megvannak, erősítsd ezeket bennünk. És add, Urunk, hogy a Te neved magasztalva térhessünk majd vissza otthonainkba, a hétköznapi élet forgatagába. Köszönjük Te néked, hogy megváltunk nevében, meghallgatsz bennünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, melynek alapján üzenetét kívánom köztetek hirdetni, Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 12. részéből. Rómabeliekhez írt levél 12. részében az első két verset így olvassuk. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, Isten kegyelméből ma is konfirmandusaink fogadalom tételének lehetünk tanúi. Nem csak egészen fiatalok konfirmálnak, hanem idősebbek is konfirmálnak. Felnőttek is konfirmálnak, és ez így van rendjén. Így volt ez az első keresztények között is, így van ma köztünk is. És így lesz a világ végéig. Most csak négyen vannak itt, de majd szeptemberben lesznek még egy páran, akik most nem tudtak különböző rajtuk kívülálló okok miatt itt lenni, ők majd szeptemberben teszik le a fogadalmat közöttünk. Mi az, amit Urunk ebben az ünnepélyes órában elsősorban nekik, de mindnyájunknak is üzen? A felolvasott igében Isten kér tőlünk valamit. Az apostol szája által azt kéri, hogy szálljuk oda magunkat neki. Szánjátok oda a ti testeiteket, élő, szent és kedves áldozatul az Istennek. Azt helyezi az Úr a szívünkre, hogy egész valónkat, nem csak a testünket, mert itt a test az egész valónk helyett áll, szívünket, a lelkünket, az eszünket, az érzelemvilágunkat, az akaratunkat, életünket, lényünket, tevékenységünk egészét szánjuk oda az Úrnak. Az apostolnak a szóhasználata ezen a helyen az ótestamentumi áldozatokra utal. Amikor is az áldozatokat az oltárhoz vitték, és ott feláldozták őket az Istennek. Nos, ahogy a zsidók tettek az ő áldozataikkal, mondja az apostol a római hívők embereknek, úgy tegyetek ti is önmagatokkal. Tekintsétek önmagatokat áldozatnak, és áldozzátok magatokat az Úrnak, mégpedig mindenestől. Mondjatok le önmagatokról, tagadjátok meg önmagatokat, és adjátok magatokat az Úrnak. Nem az Úrért, az majd később jön, az Úrnak. Ezt a felszólítást mondta a rómaiaknak, meg mondja most nektek, nekünk mindnyájunknak az ige, a Szentlélek Isten. Amikor mi ezt megtesszük, testvéreim, akkor élő áldozatot mutatunk be az Istennek. Élő áldozatot. Ellentétben a zsidókkal, akik holttesteket égettek el Istennek az oltáron. Mi élő emberként kell, hogy magunkat az Úrnak adjuk. Sőt, nem csak, hogy pusztán biológiai értelemben élő emberként, hanem lelki értelemben a kegyelem által megelevenített emberként. Olvassuk az igében, hogy Isten megelevenített titeket, akik halottak voltatok a ti bűneitekben, és új élettel ajándékozott meg benneteket. Akikre nézve ez igaz, azok új életet kaptak az Úrtól. Megelevenített emberek. Krisztus az ő életük. Mint ilyen megelevenített emberek, így szánjátok oda magatokat az Istennek. Amikor így magunkat Isten által megelevenített emberként neki áldozzuk, akkor ez szent áldozat. Szent áldozat, ahogy az apostol mondja. Szent áldozat. Szent mégpedig azért, mert Isten megszentelte a Jézus Krisztusban hívő embereket. Jézus Krisztus által önmagának elkülönítette őket. Ők már az övéi, rajta van az ő pecsétje, az ő szent lelke által. Ti, azt mondja az apostol, áldozzátok úgy magatokat Istennek, mint megszentelt emberek, mint akik már úgyis az övéi vagytok. Így áldozzátok magatokat neki. Ez nem csak a rómaiakra érvényes, hanem közöttünk is mindazokra, akiket Isten az ő kegyelme által magához ölelt, Jézus Krisztus által magának megszerzett, Szentlélek által megpecsételt, akiket egy szóval megszentelt, magának elkülönített, Ha ilyen ember vagy, áldozd magad az Istennek, hiszen már úgyis az övé vagy. És amikor magunkat, testvéreim, Istennek áldozzuk élő és szent áldozatként, akkor olyan áldozatot mutatunk be Istennek, ami neki tetszik. Mert ez egy neki kedves, neki tetsző áldozat. Nem minden áldozat volt, és ma sem az. Nem minden áldozat kedves az Istennek. Olvasunk a Bibliában mindjárt az ótestamentumi szertartások elején Nádábról és Abihurról, akik áldozatot mutattak be Istennek, csak nem úgy, ahogy Isten akarta. Ezért Isten megölte őket. Olvassuk az Új Szövetségben Anániás és Zafira történetét, akik megint csak áldozatot akartak bemutatni Istennek, de ők sem mutatták be tisztán azt. És ők is meghaltak. Istennek nem minden áldozat kedves. Kedves az az áldozat, amikor egy ember önmagát áldozza neki. Egy olyan ember, akit ő a kegyelméből megelevenített, akit magának megszentelt. Ha egy ilyen ember neki szánja magát, neki adja az életét, az az áldozat kedves áldozat ő előtte. Jó illatú áldozat ő előtte. Amikor valaki Istennek adja magát, élő, szent és kedves áldozatul, akkor arra azt mondja az apostol, okos Isten tiszteletet gyakorol. Ez okos Isten tisztelet. Vagyis az Isten akaratával megegyező Isten tisztelet. Isten szerint való kegyesség. Van olyan Isten tisztelet, amit Isten gyűlöl. Ami nem okos Isten tisztelet, hanem inkább mondhatnánk bolond Isten tisztelet. Vannak emberek, akik tudatosan Isten ellenes lázadásban élnek. A bűnben élnek, és nem akarnak megtérni hozzá. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy Istent úgy tisztelik, ahogy ők jónak látják, ahogy ők kigondolják. Ezeknek Isten tisztelete bolond Isten tisztelet. De amikor valaki élő, szent áldozatként Istennek adja, ez olyan Isten tisztelet, ami Isten előtt okosnak minősül. Logikus Isten tisztelet. Az eredeti szöveg szerint logiké latreia. Logikus Isten tisztelet. Logikus, azaz logosz-szerű. A logosz pedig Jézus. Jézus-szerű Isten tisztelet az, amikor valaki neki szánja magát áldozatul. Kedves testvéreim, nézzük tovább az ígét, mert megértettük, hogy tulajdonképpen mi az, amit Pál apostol, pontosabban a Szentlélek vár most kedves konfirmandusainktól és tőlünk mindnyájunktól. Várja tőlünk, hogy szánjuk magunkat oda neki mindenestől áldozatként. Nézzük meg másodszor azonban azt, hogy mi jellemzi az odaszánt életű embert. Az apostol szavai szerint először is jellemzi az elme megújulása. Az elme, a nousz megújulása. Az elme az értelmet, a gondolkodást, a gondolkodás módot jelöli. Erről azt olvassuk a Bibliában, hogy a bűneset miatt megromlott. Az ember gondolkodása meghomályosult, megromlott. Nem úgy működik, ahogy kellene. Nem jól gondolkozik az ember, és nem jót gondol. Rosszat gondol egy csomó dologról. Isten az, aki elkezdi az ember értelmét meggyógyítani, helyreállítani, megújítani. Ebben az ő eszköze nem más, mint az ő szent lelke, aki az íge által, a bibliai szavak által gyógyítja meg az ember gondolkodását. A gondolkodás megjavulásának az első, legnyilvánvalóbb jele a megtérés, ami görögül úgy hangzik, hogy metanoia, és ebben a szóban is benne van a noia, az a nuszból ered. És azt jelenti, ha magyarra fordítjuk ezt a szót, hogy az értelem, a gondolkodásmód megváltozása. Csak így szoktuk visszaadni, hogy megtérés. De a gondolkodásmódnak a megváltozása. Az ember, aki megtér, az azért tér meg, mert Isten már munkálkodott a szívébe, és a gondolkodását megváltoztatta. Az az ember, aki megtér, az az ember már másképp gondolkozik önmagáról, a bűnről, Istenről, az Isten szentségéről, a kegyelemről. Azért tér meg, mert Isten már gyógyítja a gondolkodását, és aztán, amikor megtér valaki, utána Isten folyamatosan az egész életén keresztül újítja az ő gondolkodását. Akik el tudjuk mondani, hogy megtérhettünk Isten kegyelméből, tapasztalhatjuk is, hogy Isten hogy javítgatja a mi gondolkodásunkat. Egész életünkön keresztül fog ezt tartani, testvérek, és soha nem mondhatjuk itt el a földön, hogy én már jól gondolkozok mindenről, és én már mindent jól értek. Mindig jobban értek. Jobban értem Istent, jobban világosabban látom önmagamat, világosabban látom az embereket, világosabban látom a családomat, a munkámat, a fele barátaimat, a kapcsolatomat. Megváltozik a gondolkozásmódom. Az íge által folyamatosan. Úgy vagyok, mint az a vak ember, akinek Jézus visszaadta a látását. Volt olyan, hogy egyszerre visszaadta a látását valakinek, de volt olyan is, hogy csak folyamatosan több lépcsőben nyílt meg valakinek a szeme. És egyre világosabban látott, még azt írja az ige, hogy még aztán látott messze, élesen mindent. Ez az első dolog, testvérem, ami jellemzi az odaszánt életű embert. Megújul a gondolkodása. A második, ami jellemzi az odaszánt embert, azt, hogy egyre inkább meg tudja ítélni, hogy mi az Istennek az akarata. Így mondja itt az apostol, hogy megvizsgálhassátok, mi az Istennek akarata, de itt az eredeti szöveg szerint inkább arról van szó, hogy megítéljétek, kitaláljátok, felismerjétek, hogy mit akar az Úr. Ebben az ember értelmének kulcs szerepe van. Megújul az értelem, és az ember egyre inkább a hétköznapi élete során fölismeri, hogy egy adott élethelyzetben mit kíván tőle Jézus Krisztus. Megvilágosodik előtte az isteni akarat. Az az isteni akarat egyébként, amit itt az apostol három jelzővel lát el. Az Istennek akaratáról azt mondja, hogy jó, kedves és tökéletes. Jó, kedves és tökéletes. Egyedül Isten akarata ilyen. Az ember akarata nem jó, nem kedves és tökéletes, csak abban az esetben, ha összevág, egybeesik az Isten akaratával, de Isten akarata jó, kedves és tökéletes. Ezzel az apostol mint egy fölmagasztalja az Isten akaratát. Azért, hogy lássuk annak nagyszerűségét, annak csodálatosságát, és vágyébredjen a szívünkben arra, hogy felismerjük ezt az akaratot a hétköznapi életünkbe. Felismerjük otthon, a munkahelyünkön, az utcán, a gyülekezetben, hogy mi az Istennek az akarata. A megújított gondolkodású ember fel tudja ismerni a különböző életkörülményei között az Isten akaratát, és az lesz az ő iránytűje, ami szerint tájékozódik. Az lesz az ő iránytűje, amihez alkalmazkodik a hétköznapi életében, az Isten akarata. És a harmadik dolog, testvérek, ami jellemzi az odaszánt életű embert, az az, hogy az élete átformálódik. Így mondja az apostol. Változzatok el. Ez a szó eredetileg metamorfeó, metamorfózis. A hívő ember, az odaszánt életű ember élete metamorfózison, átváltozáson megy keresztül. Nagyon érdekes ez a szó, mert ez a metamorfeó a görög nyelvben egy belülről kifelé történő változást jelent. Először a gondolkodás változik. Aztán az ember belső felismerésekre jut, mert fölismeri Isten akaratát, és következésképpen megjelenik a hétköznapi életében egy átalakulás. Mert átalakul a férjével való kapcsolata, a gyerekeivel való kapcsolata, a munkához, a munkatársaihoz való viszonya, a pénzhez való viszonya, az önmagáról alkotott, megváltozik az ember. Átformálódik az otthon. Átformálódik a munkahely, a kapcsolatrendszer, a kapcsolatok. metamorfeón megy keresztül az odaszánt életű hívő ember. És az élete e metamorfózis közben egyre inkább Isten akaratával összhangba kerül. Egyre inkább olyan lesz, amilyennek Isten akarja. Egyre inkább kiábrázolódik rajta a Krisztus, ha odaszánt az a hívő ember. Pál apostol külön felhívja ezeket az odaszánt életű hívő embereket arra, vagyis talán bennünket is, hogy mindeközben nehogy a világhoz szabják magukat. Óriási a kísértése arra az odaszánt életű embereknek is, hogy külső tényezők szabják meg az életüket. És ne valami belülről kifelé történő változás menjen végbe, hanem kívülről hason rájuk a világ gondolkodásmódja, a közerkölcs, a közgondolkozás, amit sugároznak az újságok, a tévé, a munkahelyen az veszi körül az embert. Óriási a kísértés, hogy ezekhez idomuljunk, ezekhez alkalmazkodjunk, ezekhez szabjuk magunkat. Pál aláhúzza nekünk azt, hogy vigyázzatok, odaszánt életű Isten gyermekei, ne a világ szabás mintája legyen az, ami meghatározza a beszédeteket, a gondolkodásotokat, a cselekedeteiket, hanem az Isten akarata. Az odaszánt életű emberek gondolkodásmódja megváltozik, egyre inkább megtanulják fölismerni Istennek akaratát az adott élethelyzetekben, követik is azt, és következésképpen az életük egy átformálódáson megy keresztül, közben pedig arra vigyáznak, hogy nehogy a világ, a hitetlen, istentelen világ szabja meg az ő életüket. Harmadszor azt kérdezzük, testvéreim, hogy mivel indít az apostol az odaszánásra? Mert azt mondta, hogy szánjuk magunkat oda. Ez és ez jellemzi a hívő embereket. De mivel motivál bennünket az odaszánásra? Pál apostol azzal kezdi, hogy testvéreim, az Istennek irgalmasságára kérlek benneteket. Az Isten irgalmasságára tekintettel kérlek benneteket. Biztatásomnak alapja, felszólításomnak alapja az Isten irgalmassága. Az az irgalom, testvérek, amiről Pál apostol eddig a római levél első 11 részében beszélt. Mert ebben a 11 részben végig a kegyelemről beszél. Isten irgalmasságáról beszél. Se, ha egy szóban kéne összefoglalnunk az első 11 részt. A kegyelemről szól. Ami Jézus Krisztusban jelent meg ezen a földön. Pál apostol a kegyelemnek az apostola. Jézus Krisztusnak az apostola. Erre a kegyelemre, amiről 11 rész óta beszélek nektek, erre nézve kérlek titeket, hogy szánjátok oda magatokat. Adjátok magatokat az Istennek. Kedves testvéreim, itt ezzel az irgalommal kapcsolatban érdemes azt megjegyeznünk, hogy amikor Pál apostol ezt leírta, azokban az időkben a legkiválóbb görög sztoikus gondolkozók számára elképzelhetetlen volt az, hogy Istennel kapcsolatban irgalmasságot, részvétet, együttérzést, empátiát feltételezzenek. Biztos, hogy a Róma beli emberek is találkoztak ezekkel a gondolatokkal, mert akkori világban elég elterjedtek voltak. Ezek a sztoikus görög filozófusok azt mondták, hogy ha valaki Isten, az Istenekben valami irgalmasság érzést tud kiváltani, együttérzést tud előidézni, akkor annak az illetőnek befolyása van az Istenekre, mondták. Bizonyos tekintetben uralni tudják az Isteneket. És ezért azt mondták, hogy na hát ez ezért mégis megengedhetetlen és elképzelhetetlen. Az Istenek nem is rendelkeznek érzelmekkel, mondták, érzésekkel. Ezt úgy fejezték, hogy apatikusak. Ez nem azt jelenti, hogy közömbösek, hanem az, hogy egyáltalán nincsenek érzéseik. Egyáltalán érzelemmentesek, érzés nélküliek. Ez oda vezetett, hogy aztán a sztoikusok a teológiájukból eredő etikájukban azt kezdték mondani az embereknek, hogy tulajdonképpen Nektek is száműzni kell minden érzést, az irgalmasság érzését is, az együttérzést is, minden érzést száműzni kell a lelketekből, az életetekből. Epiktétosz írta azt, hogy reggeltől estig az legyen az igyekezetünk. Kezdjük a legapróbb, legtörékenyebb agyag edénytől vagy üvegtől, egy ruházaton, egy kutyán, egy lovon, vagyonon, egészen magunkig, testrészeinkig, gyermekeinkig, asszonyainkig, testvéreinkig. Veszíts el mindent. Lásd meghalni embertársadat és kedveseidet, és mondd, elszenvedni és lemondani. Elszenvedni és lemondani. Az ilyen világban, ahol, mondom, egy nagyon elterjedt filozófiai gondolkodás szerint az érzelmek, az Istenek érzelmeiről nem lehet beszélni. Pál előáll azzal, hogy Isten irgalmasságára kérlek benneteket. Az Istenben rakozó részvétre, együttérzésre, empátiára, amiről eddig beszéltem nektek, erre nézve kérlek benneteket. Pál apostol testvérek, nekünk is ugye a szívünket úgy erre irányítja most, a gondolatainkat erre tereli az Istennek az irgalmasságára. Gondoljuk meg, testvérek, mi az Isten irgalmasságát. És ne csak most gondoljuk meg, hanem újra meg újra gondoljuk meg. Istennek irgalmassága az, ami megjelent a Földön az Úr Jézus Krisztusban. Ami fölragyogott a Golgotai kereszten. De már előtte is ragyogott az Úr Jézus minden cselekedetében és szavában. Az Úr Jézusnak az egész lénye maga a kegyelem. Kegyelem az, ami bennünket is szólongat, ami bennünket is keres, ami újonnan szült, ami megtérített, ami Isten gyermekévé avatott bennünket. A kegyelem az, ami őriz az üdvösségre bennünket. A kegyelem nélkül semmik volnánk. Az Isten irgalmasságára nézve kérlek benneteket. Erre az érthetetlen és felfoghatatlan dologra nézve, amivel az Isten hozzátok fordul. Erre az indulatra. Nézzetek csak, és ezért szánjátok oda magatokat az Istennek. Mint egy viszonzásul az ő irgalmáért. Amely irgalom egyébként abban lett kézzelfogható, hogy ő odaáldozta a fiát, értetek? Amely irgalom abban lett nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus föláldozta magát az Istennek, azért, hogy mi éljünk és örök életünk lehessen, boldogságunk lehessen. Hát, akkor ti is áldozzátok magatokat oda. Erre az irgalomra tekintettel az Istennek. Az egész hívő életbe, testvérek, ez a legnagyobb motiváció, a legnagyobb indító erő, a legnagyobb lökő erő ebben van, ami arra sarkal bennünket, hogy odaadjuk magunkat az Úrnak mindenestől, ha meggondoljuk az ő irgalmát, ami Jézus Krisztusban jelent meg. Azt mondja Calvin, hogy igen, keménynek, még a vasnál is keményebbnek kell lenni annak a szívnek, amely Pál apostol kegyelemről szóló tanításától nem gyullad szeretetre Isten iránt. Pedig annak oly túláradó jóságát tapasztalja. De semmiféle parancs, semmiféle fenyegetés nem formálja és nem indítja annyira az Isten iránti engedelmességre a kegyes lelket, mint az isteni jóság komoly megfontolása. Jól látható itt az apostoli lélek szelídsége, hogy inkább intésekkel és barátságos kérésekkel akar hatni a hívőkre, és nem rideg parancsokkal, mert jól tudja, hogy ezen az úton több eredményt ért el a tanulékonyaknál. És még az emberek igazán a szívükben nem vésik, hogy mivel tartoznak Isten irgalmasságának, addig sohasem tisztelik őt komoly indulattal. Sem nem buzdulnak fel eléggé az ő félelmére és az iránta való engedelmességre, mondta Calvin, de hát igazat mondott. Ha tudom, hogy mennyire szeret engem az Úr, akkor odaszánom neki magamat. Ezzel motivál Pál apostol bennünket az Istennek való odaszánásra. Kérlek titeket az Istennek irgalmasságára. Ez a kérés szól most a kedves konfirmandusainkhoz. Még egyszer hadd olvassam fel. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és kedves áldozatul az Istennek, mint a ti okos istentiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok meg a ti elmétek megújulása által, hogy megértsétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ez adasson meg őnekik, és adasson meg mindnyájunknak. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy igéd által nyilvánvalóvá teszel egy nagy kérést. Azt, hogy szánjuk oda neked magunkat. Segíts, hogy ezt a döntést, ezt az elhatározást meghozhassuk a szívünkben. És ha meghoztuk, segíts, hogy külön-külön közölhessük is veled. Segíts, Uram, bennünket, hogy ne tartsuk vissza magunkat tőled. És abban is segíts, hogy ne csak félig adjuk neked magunkat, hiszen te sem csak félig haltál meg a kereszten, és nem csak félig vagy kegyelmes hozzánk, és te sem tartóztattad vissza magadat tőlünk, hanem lehajoltál hozzánk, és átöleltél minket. Kérünk téged arra, hogy te, aki odaszántad magad értünk, a golgotai kereszt halálra, a kínszenvedésre, a poklok kínjára, segíts bennünket, hogy mi is odaszánhassunk magunkat te neked, hálából, viszont szeretetből. Köszönjük te néked azt, hogy mindezeket most különösképpen is a szívünkre helyezted. Kérünk, hogy áld meg bennünk ezeket az igéket, és add, hogy jó gyümölcsöt teremhessen ez. Imádkozunk hozzád most hálaadással az elmúlt hét minden dolgáért, eseményért, ami közöttünk történt. Köszönjük minden áldásodat, és kérünk téged most első renden, ami beteg testvéreinkért, kórházakban lévő barátainkért. Kérünk téged, hogy a te gyógyító, megerősítő szereteteddel légy egyen-egyenként mellettük. Kérünk téged arra, hogy tekintsél most a mi gyermekmunkásainkra és a velük lévő gyermekekre is, akik elmentek csendes hétre. Kérünk, hogy légy jelen a bózsvai táborban is, és munkálkodj minnyájuk szívében. Őrizd meg őket minden rossztól, minden gonosztól, minden balesettől, és add, hogy a te áldásod rajtuk nyugodhasson, láthassanak téged, dicsőíthessenek téged egy szívvel és egy lélekkel. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy tekints most mireánk, és áld meg a mi kedves konfirmandusainkat. Kérünk, hogy munkálkodj az ő szívükben, lelkükben, életükben, tovább is. És köszönjük néked, hogy eddig is te voltál az, aki munkálkodtál, aki vezetted őket. Hadd áldjunk és hadd magasztaljunk azért, hogy most szent színed előtt, és a mi fülünk hallatára is fogadalmat tehetnek te néked. Kérünk, hogy áld meg az ő fogadalom tételüket. Köszönjük néked, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! És a 370. énekünknek az első versét énekeljük el, készülve az ünnepélyes fogadalomtételre. A 370. énekünk első verse így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen.
Amen.
együttlétünk további részének megszentelése is, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól van. Amen. Kedves testvéreim, hadd mutassam be először is szépen sorjában felnőtt konfirmandusainkat. Kérem, hogy a nevüket hallják, álljanak föl és maradjanak is állva. Boda Krisztina, Feketéné Takács Andrea, Pivarcsik László és Tósoki Réka. Jelentem a kedves gyülekezetnek, hogy mind a négyen részt vettek a féléves konfirmációi oktatáson, melyen egyházunk egyik alapvető hitvallását, a második helvét hitvallást áttanulmányozták, és így református keresztény hitünk alapigazságait megismerték, most pedig tanúi lehetünk ünnepélyes fogadalomtételüknek, sőt, egyikük keresztelőjének is. Most kérem a gyülekezetet, hogy fennállva legyünk tanúi az ő esküjüknek. Kérlek benneteket először, hogy a gyülekezet tagjaival együtt mondjátok el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, s onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kérdezlek benneteket, hiszitek-e, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, Istennek hatalma, mellyel minden hívőt üdvözít, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és emberek között, és egyedül a belé vetett hitáltal igazulunk meg ingyen, minden érdemünk nélkül, Isten kegyelméből. Ha mindezt hiszitek és valljátok, mondjátok, hiszem és vallom. Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, magyar református keresztény anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával élő, szolgáló és áldozatkész tagjai lesztek. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok, ígérem és fogadom. Most arra kérem Boda Krisztina testvérünket, hogy jöjjön az úrasztalához, hogy részesüljön a keresztség sákramentumában. Hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében olvassuk. Hozzájuk menvén Jézus szól a nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Hallottuk testvérek a szereztetés igéit, most arra kérlek téged, hogy tégy bizonyságot hitedről a gyülekezet előtt.
Az én életem úgy alakult, hogy nem lettem megkeresztelve kisgyermekkoromban. Ez bizonyára nem volt véletlen, mint hogy nincsenek ületlenek, mert ezek szerint én így tudtam eljutni Istenhez, és ez nekem bizony hosszú idő kellett. Elsősorban az indatos ellenállásom miatt és a halogatásom miatt. Én köszönöm Istennek, hogy végre meghallottam a szavát, és megértettem az ige üzenetét. Nem csak Istennek, hanem rajta keresztül azoknak, akik közvetítették a szavát. szüleimnek, családomnak, a közösségnek és lelkészének, és a nagyon kedves ifi konfirmandus csapatnak. Az életemet Isten kezébe teszem, és szeretném nevem jelentéséhez megfelelően Krisztus követője lenni.
Köszönjük szépen! Most pedig az Úr Jézus Krisztus parancsa alapján keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül. Így szól könyörülő Urad. Amen. Most pedig kérem a konfirmandusokat, hogy egyenként jöjjenek az úrasztalához, és fogadják konfirmációjuk alkalmából Isten áldását. Kérlek, Krisztina, hogy először te jöjj. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg, eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképp feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Feketéné Takács Andrea. Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát az örök életre, és könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetve őket, másokat pedig rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből. Tivarcsik László. Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának Fiától, igazsággal és szeretettel. Tósoki Réka. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe. Én pedig, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak és Magyar Református Keresztény Anyaszentegyházunknak elhívott szolgája, egyházunk önálló tagjainak nyilvánítalak benneteket, és felhatalmazlak titeket arra, hogy éljetek az Úri Szent Vacsorával. Isten pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi teremtmény el ne szakítson titeket az ő szerelmétől, amely van az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te követésedre szánhatták magukat fiatal testvéreink, és kérünk téged arra, hogy ezt a döntésüket, fogadalom tételüket segíts megtartaniuk, és segíts a te dicsőségedre élniük. Add meg, hogy bízni tudjanak te benned gyermeki szívvel, és add meg, hogy követni tudjanak téged teljes odaszánt élettel. Lelked által köszönjük, hogy eddig is te munkálkodtál az ő szívükben, lelkükben, életükben, és tudjuk, hogy te továbbra is munkálkodni fogsz bennük. Kérünk, egyen-egyenként áld meg őket, áld meg családjaikat, háznépüket, és segítsd őket, hogy bárhol vannak ebben a világban, lehessenek a tereád mutató emberek, lehessenek téged magasztaló emberek. Kérünk téged arra, hogy öleld őket egyen-egyenként magadhoz, és dicsőítsd meg magadat az ő életükön keresztül. Köszönjük néked, hogy együtt örvendezhetünk most, és együtt magasztalhatjuk egy gyülekezet közösségében a te nevedet. Áldunk és magasztalunk téged, Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Így szól az Úr, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! És hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten házasságkötés történt gyülekezetünkben. Tegnap, azaz szombaton délután 16:30 házasságot kötött gyülekezetünkben Hajdú Attila és Petri Katalin. Isten áldását kívánjuk az ő életükre, házasságukra, otthonukra és az egész családra. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat, amiket a szokott időben megtartunk. Hétfőn este ifjúsági óránk lesz 17:00, kedden bibliaórát tartunk 18:00, szombaton pedig imaóránk lesz. Énekkar nem lesz már ezen a héten. Azt hiszem, hogy a nyári szünet elkezdődött, ahogy Péter testvérünk elmondta. Majd legközelebb szeptemberben találkoznak. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy előre haladt a parókia rendbehozatala. Talán a jövő héten sikerül befejezni a munkát, némi kis késéssel, mert április 31-e volt a szerződésben, de hát kicsit megcsúszott a dolog. Hála Istennek most talán befejeződik a história, és újra visszamehetünk a lakásba, és aztán lent pedig a gyülekezetünk megint birtokba veheti az alsó termeket, és nem kell senkinek kellemetlenül érezni magát, hogyha bejön ide az alsó szintre. Reméljük, hogy már jövő hét után már föl tudunk költözni, és minden rendben lesz. Testvéreknek köszönjük így eddig is a türelmet, amit ezzel kapcsolatban tanúsítottak, meg azt a sok adományt is, amit erre a célra adtak. Reméljük, hogy elég is lesz. Majd a pénzügyi elszámolás az még most következik, úgyhogy akinek még van felajánlása, az azért csak tegye meg, és teljesítse ezeket a kötelességeit, mert szükség van rá, de hát reméljük, hogy Isten megadja azt, hogy be tudjuk fejezni, és ki tudunk fizetni mindent a maga idejében. A testvérek tudják, hogy elmentek a fiatalok a gyerektáborba. Ma reggel 5:20 elvonult a hadnép sűrű tömött sorban. Körülbelül 30 gyerek ment el, és elment velük 10 felnőtt vagy fiatal is. És Bózsvára mentek az ottani református egyháznak az épületeiben. Van egy kis táborhely, ott lesznek az emplénben. És a bátorságról lesz szó közöttük, a hívő ember bátorságáról lesz szó. Hát imádkozzunk értük, hogy Isten áldja meg az ő életüket, szolgálatukat. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy hála Istennek javulás állt be annak a fiatal lánynak az állapotában, akiért imádkoztunk. Itt egy 27 éves lány, ha jól emlékszem, akiről elmondtam a gyülekezetben, hogy súlyos szklerózis multiplex betegség kapta el, és akkor nagyon rosszul volt, amikor itt imádkoztunk érte több vasárnapon keresztül is. Tegnap itt volt az Attiláiknak az esküvőjén, és direkt odajött hozzám, és megköszönte nekem, illetve rajtam keresztül a gyülekezetnek az imádságokat. Jó volt látni, mosolygott, és azt mondta, hogy még soha nem tapasztalta így meg az imádságnak a megtartó erejét, és gyógyító erejét. Most jól van, és hát remélik, hogy a gyógyszerek segítenek rajta, de ha nem, úgy szólt, mint ahogy a Dániel barátai szóltak a tüzes kemencébe, hogy ha nem tenné is az Úr, ha nem tenné is, ha nem gyógyulnék is meg, akkor is mellette maradok, és akkor is szeretem őt. Úgyhogy az ő köszönetét szeretném tolmácsolni most a testvéreknek, és kérni is, hogy akik így imádkoztunk érte, vagy imádkoztak érte, azok továbbra is emlékezzenek meg róla, és a családjáról. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, ami a 393. ének. A 393. énekünknek két verse van. Énekeljük egy kis buzdításként a konfirmandusainknak, meg magunknak is. Ne csüggedj el, kicsi sereg, rád zúdul vad ellened. 393. Mind a két versét énekeljük. Utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Thank you.